Mi pedig nem e világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem oly beszédet kell, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szentlélek tanít. Lelkiekhez lelkieket szabva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok neki. Nem képes megérteni sem, mivel azt lelki módon kell megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítélheti meg. Mert ki érte fel az Úr értelmét, hogy oktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van. Isten tegye áldottá igéjét bennünk, hogy halljuk, értsük, szívünkbe fogadjuk. Gyertek, kedves testvérek, imádkozzunk. Drága Úr Jézus, mikor elhagyta tanítványaidat és felmentél az Atyához, azt ígérted nekik, hogy elküldöd a vigasztaló Szent Lelket magad helyett. Neked nincsen olyan ígéreted, amit ne tudnál vagy ne akarnál teljesíteni. És lelkeddel megvigasztaltad, felbátorítottad és hatalmasan megerősítetted őket, és ezzel az erővel felruházva küldted őket a világba. Te már nem vagy testileg velünk, ezért mi lehetünk a te kezed, lábad, szád, hogy menjünk, vigyük, szóljuk az örömhírt. De bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor elfáradunk, elcsüggedünk, restek, erőtlenek vagyunk. Pedig te nem a csüggedés lelkét adtad nekünk, hanem az erő, a szeretet, a józanság lelkét. És ez mind a miénk lehet, ha hittel kérjük tőled. Oldj fel, küldj el, tölts el, tűzzel minket, hogy ne legyünk langyos keresztjének. Jöv el, Szentlélek Úristen. Ámen.
Bűnbocsánat evangéliumát a 103. Zsoltár 10. és 11. verséből hirdetem. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem álnokságaink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amen. A 246. dicséretünk 4. versét énekeljük el, amelyik így kezdődik: Ó Szentlélek, kérünk tégedet! Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakaszból ismétlem meg, egyetlen versét annak, az első korintusi levél 2. fejezetének 12. versét. Mi pedig nem e világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Amen. Foglaljunk helyet. Képzeljünk magunk elé egy ideális missziói helyzetet. Találkozunk egy barátunkkal, és ez a barátunk azt mondja nekünk, hogy mi az ő számára hiteles emberek vagyunk, tudja rólunk, hogy régóta hitben járunk, és most szeretne valami többet is hallani erről a hitről, és mondjunk valamit a mi Istenünkről. Ott áll előttünk a lehetőség, mit mondanánk el a mi Istenünkről. Ugye tudjuk, hogy a mi Urunk Szent Háromság Istenként él, magyarul van egy Atya, egy Fiú és egy Szentlélek. Ha bizonyságot akarunk tenni a mi Urunkról, akkor mind a három isteni személyről kell mondjunk valamit. Biztos vagyok benne, hogy nem esne nehezünkre az Atyáról beszélni. Elvégre a Biblia tele van az Atya ismertetésével, tetteinek leírásával. Ő teremtette a világot, ő az, aki napról napra gondoskodik rólunk. Hát ezt el tudjuk mondani. Amikor a Fiúról, Jézus Krisztusról kell beszélnünk, akkor nagyjából ugyanez a helyzet. Jézusról is annyit ír a Biblia keresztül kasul, hogy egyszerűen nem tudjuk nem elmondani. Hát ő az, aki emberré lett, ő az, aki itt élt a Földön 33 éven keresztül, tanított, és élete végén feláldozta önmagát értünk, majd feltámadta a halálból, és felment a mennybe. Ő, ami megváltunk. Róla is tudunk beszélni. De amikor oda jutunk, hogy kicsoda a Szentlélek, és róla is mondani kellene valamit, akkor nagy valószínűséggel egy kicsit visszafogottabban beszélnénk. Nem azt mondom, hogy megnémulnánk, de valahogy a Szentlélekről az a tapasztalat, hogy mindig sokkal kevesebbet tudunk. Így a pünkösd ünnepén is ez sokszor tapasztalható, hogy hát nem ez az az ünnepünk, amikor így kidöntjük a templomnak a falait. Amikor karácsony van, akkor igen, Jézus megszületett, itt van mindenki. De amikor a pünkösd, a Szentlélek jön elő, akkor valahol nem érezzük ennek jelentőségét, sokszor azt mondhatjuk róla, hogy számunkra ő egy ismeretlen Isten. Félig ismeretlen Isten. Ez az alkalom arról fog szólni, hogy a Szentlélekkel ismerkedünk egy kicsit közelebbről. És rögtön hadd mondjam el, hogy amiként az atyáról és a fiúról beszél a Biblia, úgy a Szentlélekről is beszél, méghozzá viszonylag sokat, csak ezek sokszor elkerülik a figyelmünket. Hát mit tudunk így első ránézésre a Szentlélekről? Ha kinyitjuk az Ószövetséget, akkor sokszor nem ezzel a kifejezéssel találkozunk, hogy Szentlélek, hanem azzal, hogy az Isten lelke. Bár jelzem, hogy a Szentlélek kifejezés is előfordul az Ószövetségben. Ebben a hosszú korszakban a Szentlélek néhány helyen kerül elő, rendszerint olyan emberekkel összefüggésben, akik a nép vezetői voltak. Királyok, papok vagy proféták. Közülük voltak azok a különleges személyek, akiket Isten megajándékozott a Szentlélekkel. Elküldte hozzájuk, és a szívükben lakott. De ez kizárólag néhány embert érintett. Az Új Szövetség egy határozott változást hozott ezen a téren, mert Isten pünkösd óta minden hívő embernek odaajándékozza a Szent Lelket. Amikor az apostolok kiálltak pünkösd napján és prédikáltak az embereknek, és ennek is a végén Péter apostol egy hatalmas igehirdetést elmondott, akkor ezzel az ígérettel zárta a beszédét: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Tehát, kedves jeruzsálemiek, nem baj, hogy nem vagytok királyok, papok és proféták, ha hisztek Jézus Krisztusban, mindannyian megkapjátok majd a Szentlélek ajándékát. A felolvasott igében ugyanezt olvassuk Páltól, aki azt mondja, hogy mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket. És ezt mondja a korintusi gyülekezet minden egyes hívő tagjának. Nekik sem kell különleges embernek lenniük, hisztek Jézus Krisztusban, tehát megkapjátok a Szentlélek ajándékát. És most is ez egy óriási örömhír, amit el lehet mondani, hogy Isten ma is minden hívő embert megajándékoz a Szentlélekkel. Mindannyian, akik itt ülünk, erre lehetőséget kapunk. Aki hisz, megkapja. A Szentlélek, ahogyan Jézus fogalmazott, beköltözik a szívünkbe. Amikor ez megtörténik, akkor azt éljük át, hogy Isten sokkal közelebb került hozzánk, mint bármikor a múltban. Annyira közel került hozzánk, hogy elmondhatjuk, hogy közvetlen kapcsolatban állunk vele. Nincs szükség arra, hogy valaki közvetítsen közöttünk. Ugye az Ószövetség idején, ha az ember igazán akart valamit Istentől, akkor elment a paphoz, és a pap áldozatot mutatott be, meg a pap imádkozott érte, tehát Isten elé vitte az embernek az ügyét. És ha Isten mondani akart valamit az embernek, akkor is nagyon sokszor ez így történt, hogy a papon vagy a prófétán keresztül szólt az emberhez. Tehát volt az Isten, volt az ember, és szükség volt egy közvetítő papi rétegre. Manapság erre nincs szükség. Tudom, hogy minket is sokszor papoknak neveznek, református papoknak, de mi nem azok vagyunk, mi lelkészek vagyunk, mi tanítók vagyunk. Mi nem közvetítünk Isten és ember között, hanem hirdetjük az igét azért, hogy mindenki képes legyen saját maga kapcsolatba lépni az Istennel. És amikor valaki már hitben jár, amikor valaki már megkapta a Szentlélek ajándékát, akkor ennek a kapcsolatnak immár semmi akadálya. Amikor a Szentlélek valakibe beköltözik, akkor nem csak ez az érzés lesz úrrá az emberen, hogy most már ott vagyok az Istennél, hanem a Szentlélek megismertet bennünk, minket egy csomó ajándékával Istennek. Ezt olvastuk ebben a mai igében, hogy azért kaptuk az Isten lelkét, többek között azért kaptuk az Isten lelkét, hogy megismerjük Isten ajándékait, amelyekkel megajándékozott bennünket. Óriási dolog ez, amikor nekünk nem csak arra kell figyelnünk, vagy nem csak arra lehet figyelnünk, amire sok-sok ember figyel ebben a világban, hogy itt egy probléma, meg ott egy probléma, meg amott egy probléma, hanem velünk a lélek Isten ajándékairól beszél. És amikor ezeket a jó dolgokat megértjük, hogy mindezt Isten nekünk adta, akkor egy öröm és egy hála lesz úrrá az életünkön. Nem csak pillanatonként, hanem ez fogja jellemezni az életünket. Hát nézzük meg, hogy mik azok a legfontosabb ajándékok, amelyeket Isten nekünk adott, és amelyekről azt akarja, hogy tudjunk is, amiről a Szentlélek újra és újra meg akar bennünket győzni. Hát Isten első ajándéka maga az élet. Olyan ajándék ez, amelyet mindenki megkapott, aki itt él ezen a földön, hívő és hitetlen ember egyaránt, mégis kizárólag a Szentlélekkel bíró ember tud arról, hogy ez élet Istentől van, hogy ez az ő ajándéka. Akiben még nem lakik ott a Szentlélek, az erről nem tud semmit. Hát hogyan gondolkozik az életről úgy általában egy európai ember, aki még nem jár hitben? Nagyjából úgy lehetne összefoglalni, hogy az élet az nagyjából a véletlennek a műve. Ugye, amikor Darwin leírta, hogy szerinte hogy jött létre az élet, akkor úgy fogalmazott, hogy valószínűleg volt egy pocsolya, tele mindenféle anyaggal, amiben belecsapott egy villám, és akkor kialakult az élet. Hát azóta nyilván egy kicsit változott ez az elmélet is, de az az elgondolás, hogy mi a személytelenből, az élettelenből jövünk, és ez valahol egy véletlen esemény által változott meg, hát ez egy állandó meggyőződése, ez egy széles körű meggyőződése az európai embereknek. És ha tovább megyünk, akkor látjuk, hogy sokan ebből indulnak ki, hogy a véletlenből létrejött valamiféle élet, aztán az szépen bonyolódott, változott, mutálódott, stb., és végül kialakult az ember. De hát az ember sem olyan jelentőségteljes dolog, mert ez most így alakult, de alakulhatott volna egészen másként is. És ha valaki egészen pontosan a saját életére gondol, akkor ugyanezt mondja, hogy hát én is miért vagyok ezen a földön, azért, mert két ember szerelembe esett, találkoztak egymással, és most itt vagyok. Ez az én élet eredetem. Ez az én életemnek valahol a meghatározója. Hát hogyan lehet összefoglalni ezt az életérzést? Ha valaki nem tudja, hogy az élet Isten ajándéka, akkor így gondolkozik, és egy irodalmi példát szeretnék felolvasni, amiből látszik, hogy ez milyen érzéseket kelt az emberben, hogy én mit érzek a saját életemmel kapcsolatban, mi ennek az értelme, célja, értéke. Ez az irodalmi példa, ez Shakespeare-nek a Macbeth című írománya.
Ebben a következőt olvassuk. Az élet árny, mely jár kell. Egy szegény komédiás, ki egy óra hosszant tombol és dühöng, azzal lelép, s szava se hallatik. Mese, mit egy bolond beszél, teli hangos dagállyal, ám értelme nincs. Annyira szomorú, amikor belegondolok abba, hogy millió és millió ember jár ezen a világon, aki így tekint önnön életére. Ez egy véletlen, aminek semmi értelme nincs. Lehet, hogy vannak örömpillanatai, de nem tudok úgy tekinteni rá, mint egy nagy ajándékra. Ezzel szemben, ha valaki már megkapta a Szentlélek ajándékát, egészen másként gondolkozik, gyökeresen átalakul a látásmódja. Mert mit mondunk hívő emberként? Hívő emberként meg vagyunk győződve róla, hogy mindaz, ami itt van, az Isten akaratában gyökerezik. Ő volt az, aki kigondolta az egész világot, a teremtést a maga teljes részletességével, és egyszer csak azt mondta, hogy legyen. És akkor előállt a világ, és előállt az élet. És a teremtésnek a végén azt olvassuk, hogy Isten mintegy minden koronájaként megteremtette az embert, akiről azt olvassuk, hogy a maga képére és hasonlatosságára teremtette. Tehát mi nem vagyunk egy szinten a kövekkel, meg a növényekkel, meg az állatokkal. Van közöttünk egy óriási szakadék. Mi sokkal magasabban vagyunk. Az Isten számára ennyire fontosak vagyunk, hogy beszélhetünk vele, az ő tulajdonságai, a mi tulajdonságainká is lehetnek, ő megbízást ad nekünk, az ő képére vagyunk teremtve. És azt is elmondhatjuk, hogy ez nem csak úgy általában az emberiségre vonatkozik, hanem személyesen ránk is. Mert amikor mi megszülettünk, akkor az nem a véletlennek az eredménye volt, hanem annak az eredménye, hogy Isten igent mondott ránk. Azt akarta, hogy mi megszülessünk, és ő volt az, aki ott formált bennünket anyánk méhében, ő adta, hogy megszülethessünk, és azóta is itt van velünk. Személyes célja van az életünkkel. Amikor valaki ezt képes így látni a Szentlélek által, akkor egészen másként fogja érezni magát. Nem az értelmetlenség érzés fogja őt eltölteni, hanem az az érzés, hogy de jó nekem. Hogy az én életem az nem csak egy lehelet a tükrön, hanem ez Isten akaratában gyökerezik. Ennek igazi értéke és súlya van. És ezért tud a zsoltáros így beszélni, bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse jutalom, mert látja az élet értelmét. Nem azt mondja, hogy ha megint megszületett valaki, ezzel is csak a gond lesz, hanem azt mondja, hogy ez ajándék, ez jutalom. És jó, hogyha valaki hitben jár, akkor meg tud ebben erősödni, hogy bármi is történik az életemben, bármilyen nehézségeim vannak sokszor, de maga az élet Isten ajándéka. És jó, hogyha erre így tekintek. Vegyük számba Istennek egy második ajándékát is, amit úgy nevezhetünk, hogy az új élet. Egy életváltozás, a megélet. Hát megint kezdjük azzal, hogy gondol az élet megújulásáról az az ember, akiben még nem lakik ott a Szentlélek. Beszél egyáltalán, gondolkozik az élet megújulásáról az ilyen ember? Hát az a tapasztalat, hogy beszélni, beszélnek róla. Sokan elmondják, hogy én most új életet kezdek. Teszek fogadalmakat, hogy ezt nem teszem, ezt viszont teszem, más lesz a gondolkozásom, stb. De aztán mi történik? Gyakorlatilag semmi. Az ember ugyanúgy halad tovább, ahogy korábban is élt. Az őszintébbek általában kimondják, hogy hát a változás nem is lehetséges. Van egy genetikai adattár, amivel mi megszülettünk, van egy pszichológiai örökség, amivel szintén megszülettünk, és ezek így kijelölik az életutunkat. Behatárolják a lehetőségeinket, Az életünk olyan, mint egy vonat, amelyik ugyanazon a sínen halad elejétől a végéig. Nem tudunk letérni róla. Lehet, hogy amikor kinézünk a vonatból, akkor azt mondjuk, hogy én szívesen mennék arra, mert arra olyan szép, de hiába forgatja a kormányt a mozdonyvezető, talán nincs is kormány a mozdonyban, nem tud arrébb menni. És az ember magáról is így kell gondolkodjon Szentlélek nélkül, hogy én nem tudom megváltoztatni magamat. Olyan vagyok, mint egy számítógép, aki egyszerűen végrehajtja a programját. Nagyon szörnyű ebbe belegondolni. Nem tudunk megváltozni. És megint csak egy idézetet hadd hozzak ezzel kapcsolatban egy nem hívő embertől, akinek süt az életérzése. Mit jelent az, amikor az ember nem tud megváltozni? Szeretném idézni Nietzsét, aki a következőt mondta. Az emberről való mai tudásunk hatósugara pontosan addig terjed, ameddig az embert, mint gépet fogjuk fel. Idáig jutott az ember a 19. század végére, hogy az embert úgy kell felfognunk, mint egy gépet. Haladunk előre a megszabott utunkon, nincs letérés, nincs változás, nincs igazi javulás. Ezzel ellentétben mit tudunk mondani mi, akikben már ott lakik a Szentlélek? Mi az, amit elmond nekünk a lélek? Mi az, amivel bátorít? Azt mondja, hogy igenis lehet szakítani a régi élettel, és lehet újat kezdeni. És miért? Mert Jézusért Isten megbocsátotta a bűneinket. Ez már megtörtént, jogilag megtörtént. Jézusért Isten új élettel ajándékoz meg bennünket. Amikor hitre jutottunk, akkor mindez elkezdődött. És amikor ebben a hitben járunk, akkor azt tapasztaljuk meg, hogy Isten dolgozik bennünk. Dolgozik a gondolatainkban, a szívünkben, a döntéseinkben, mindenben ott van. És azt olvassuk erről a munkáról, hogy amit az Isten elkezdett, az be is fejezi. Magyarul, mi már nem azon a sínen haladunk, amin korábban haladtunk, hanem folyamatosan Isten felé megyünk. Folyamatosan változunk. Isten tetszése, akarata szerint. Vannak kísértéseink. Sokszor visszatérnénk a régi élethez, de mi már alapvetően új utakra tértünk. Nagyon bátorító, amikor valaki tapasztalja magában, hogy igen, én már megváltoztam. Nem vagyok még angyal, nem vagyok még ott a mennyben. Nagyon sokszor elszomorítom az Isten, de azért már elkezdtem változni. A Szentlélek elkezdte bennem ezt a változást. Erről beszél Pál apostol a Kolosséi levelében, amikor is ugyanilyen bátorító módon mondja a gyülekezet tagjainak, levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt. Ennek vége. És folytatja, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Olyanok vagyunk az Isten kezében, mint a gyurma. Nem olyan, mint az agyag, ami egyszer elérte a maga keménységét, és azon már lehetetlen változtatni. Az Isten kezében olyanok vagyunk, mint a gyurma. Folyamatosan változunk, és egyre inkább szépülünk. És térjünk át akkor Isten harmadik ajándékára, amit örök életnek nevezünk. Mit gondol az örök életről az ember, akiben nem lakik ott a Szentlélek? Mi történik velünk a halál után? Megint csak az átlag európai ember gondolkodását idézzük fel. Ugye az élet addig tart, amíg ver a szívünk. Amikor kivisznek minket a temetőbe, akkor ott már mindennek vége van. Az mindennek a vége, az a végállomás. Örök élet, üdvösség, kárhozat, ilyen nem létezik. Ez csak kitaláció. Amikor az ember a halálára gondol hitetlenként, akkor éppen ezért meg is ijed. Hogy akkor már többet nem tudok gondolkodni, többet nem tudok érezni, nem lehetnek céljaim, mindaz, amiért küzdöttem, semmivé válik. Ott már nincs öröm. Szembenézni a halállal az egy félelmetes dolog a hitetlen ember számára. Még akkor is, hogyha biztatgatja magát fiatalon, vagy esetleg még középkorban, hogy ezen én túl leszek, vagy nem olyan szörnyű dolog ez, betelek az élettel és kész, annyi elég nekem, de amikor eljön az utolsó pillanat, akkor azért érzékelhető, hogy az emberek megrendülnek. Kérdéseik vannak, félelmeik támadnak. A halál egy olyan ellenség, amivel nem akarunk szembenézni. Megint csak egy idézetet hadd hozzak. Carl Sagan mondja a következőt, ugye egy híres tudósról van szó. Szeretném hinni, hogy ha meghalok, valamiképpen mégis tovább élek. Lényem gondolkodó, érző és emlékező része tovább létezik. Bármennyire is szeretném azonban ezt hinni, a halál utáni életet kinyilatkoztató kultúrák ősi és világszerte elterjedt tanítása ellenére semmi olyasmit nem tudok, ami arra utalna, hogy ez több lenne hőn óhajtott vágyakozásnál. Itt az életérzésre szeretném felhívni a figyelmet. Az egész világon elterjedt tanítás, és ő maga is azt mondja, hogy szeretném, ez az én hőn óhajtott vágyam. Mert valamit tettem ezen a földön. Nem szeretném, hogy csak úgy véget érjen. Én magam sem szeretnék csak úgy véget érni. De akiben a lélek nem működik, az nem jut ennél messzebbre. Hát mit mondhatunk mi, akik már belülről ismerjük a Szent Lelket? Akiket a Szentlélek vezet és bátorít napról napra. Hát amikor mi a halálra gondolunk, akkor mi sem szoktunk fütyörészni, meg dalra fakadni. Pláne, ha már álltunk meg ravatal mellett, szeretett rokonunk, barátunk elvesztésekor, az nem egy örömteli pillanat, sőt, ugyanakkor nekünk van egy szilárd hitünk, ami azt mondatja velünk, hogy amikor meghalunk, amikor elvisznek minket a temetőbe, akkor mi már nem vagyunk ott. Ott vannak a poraink, vagy hát a testünk maradéka. De mi gyakorlatilag már nem vagyunk ott. A lelkünk Istennel van. Mi, akik hittünk Jézusban, a lelkünk egyenesen Istenhez került. Ugye erről olvasunk rengeteget a Bibliában. Ott van például a gazdag és a Lázár példázata. Meghalt Lázár, aki hitt, és oda került azonnal az Isten elé. Úgy olvassuk, hogy Ábrahám kebelére, így fogalmaztak régen a zsidók. És ez egy örömteli állapot volt az ő számára, mert ott lehetett az Istennel. Bűn nélkül, kísértés nélkül, gyönyörködve az Istenben. Hát mi is ezt mondhatjuk magunkról, hogy amikor az utolsót ver a szívünk, akkor onnan az útunk nem lefelé vezet a földbe, hanem felfelé vezet az Istenhez. De ez nem minden. Nem csupán ennyit mond el nekünk a Szentlélek, meg nem csupán ennyit erősít meg a Biblia, hogy a lelkünk ott lesz, és majd gyönyörködünk az Istenben, hanem azt mondja, hogy a testünk is fel fog támadni. Hogy a fizikai törvényeket Isten felülírja egyetlen szavával. Jézus eljön és feltámaszt minden embert ezen a világon. És amikor a mi testünket feltámasztja, akkor ez a feltámasztott, megújult, tökéletes, hát emberi értelemmel szólva tökéletes test, ez újra egyesül a lelkünkkel, és így lehetünk majd ott Isten jelenlétében. Nem csupán a lelkünk, hanem a testünk és a lelkünk együttesen. Akkor majd a saját szemünkkel láthatjuk meg az Urat, aki feláldozta magát, értünk. A saját szemünkkel láthatjuk őt, beszélhetünk vele, megérinthetjük őt, és az örömünk teljessé válhat. És ez nem csupán egy kirándulás lesz, nem csupán egy nyaralás lesz, hogy ebben az élményben is részem volt, aztán mehetek vissza gürcölni, hanem azt olvassuk, hogy ez örökkön örökké tartani fog. Hát nem csodálatos ebbe belegondolni? Az ember sokszor azt mondja erre, hogy túl szép, hogy igaz legyen. De hát a Szentlélek pont azért győzköd bennünket, hogy ne ez a kis hitűség uralkodjon bennünk, hogy túl szép, hogy igaz legyen, hanem ebbe bele tudjunk kapaszkodni, hogy ez így van. Ahogyan a Szentlélek meggyőz arról, hogy az Isten gyermekei vagyunk, úgy arról is meggyőz, hogy Isten gyermekeiként az ő közelében fogjuk tölteni az örökké valóságot. Erről mondja Jézus, megint egy bátorító kifejezés, bátorító tanítás: jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Tehát mi, akik az Új Szövetség népe vagyunk, akik már hiszünk Jézus Krisztusban, megkaptuk a Szentlélek ajándékát. Már olyan közel kerültünk az Istenhez, amilyen közel ember ezen a földön csak kerülhet. Nincs szükség közvetítőkre, egyenes kapcsolatban állunk vele. És a Szentlélek megerősít bennünket abban is, hogy Isten elhalmoz minket az ajándékaival. Elhalmozott már a múltban is ez az élet, amit kaptunk tőle, elhalmoz a jelenben is ez az új élet, amiben járunk, a változás, a pozitív változás, és a jövőben is megajándékoz majd bennünket az örök élettel. Nagyon remélem, hogyha majd legközelebb valaki felteszi nekünk a kérdést, hogy kicsoda a mi Istenünk, és beszéljünk róla, akkor már nem csak az Atyáról és nem csak a Fiúról, hanem a Szentlélekről is tudunk beszélni. És nem csak úgy, hogy rávilágítunk egy-két bibliai passzusra, hogy igen, itt van szó a Szentlélekről, hanem olyan formán is be tudunk számolni róla, hogy ő itt lakik a szívemben. És ő az, aki vezet engem, aki az én Uram. Ezzel a hittel ünnepeljük Pünkösd ünnepét mindannyian. Válaszoljunk Isten igéjére most egy énekkel. A 376. dicséretünk első és harmadik versszakait énekeljük el. Az első versszak így kezdődik. 376. Azt mondtam? Igen. Ó áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével, stb. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy elhagytad a mennyi csodálatos világát azért, hogy velünk lehess és pásztorolhass bennünket. És köszönjük neked, hogy amikor eltávoztál testileg ebből a világból, ígéretet tettél arra, hogy elküldöd magad helyett a Szent Lelket, hogy ő legyen a mi pártfogónk. Köszönjük, hogy teljesítetted az ígéretedet, és eljött hozzánk a te lelked, aki beköltözött a szívünkbe, és ott is marad mindörökké. Köszönjük, Urunk, hogy a Szentlélek munkálkodása által ismerünk téged igazán, hogy a Szentlélek munkálkodása által jutunk el egyre mélyebbre az igében, és a Szentlélek munkálkodása által ismerjük meg Isten ajándékait is. Köszönjük, hogy van okunk az örömre, hogy nem kell örömtelenül, csupán küszködve végig mennünk ezen az életen, hanem azzal az örömmel járhatunk, hogy tőled van az életünk, hogy te vagy az, aki dolgozol rajtunk, és te vagy az, aki dicsőségedbe fogadsz majd minket. Köszönjük, hogy akárhova nézünk, a te jóságodat láthatjuk. Kérünk, hogy erősíts meg bennünket a te követésedben. Kérünk add, hogy dolgozzon bennünk a lélek, hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek, hogy nemet tudjunk mondani mindarra, ami neked nem tetsző, és hadd tudjunk a te követőidé válni, egyre inkább formálódni a te képedre. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy velünk, itt vagy a mi gyülekezetünkben, és szerte a világon mindenhol, ahol segítségül hívnak téged. Kérünk, hogy vezesd a mi gyülekezetünket továbbra is, kérünk, hogy te adj nekünk erőt, és te áld meg az ünneplésünket. Amen. Most egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg az énekkar szolgálatát.
Thank you.